Az első Péter első fejezetéből olvasunk, rögtön az elejétől kezdve, amit Péter itt a Szent Szellem által a hívőknek mondani akar, az ránk is vonatkozik ezekben a napokban. Hadd olvassuk el az első Péter első fejezetének első versétől. Én Péter, Jézus Krisztusnak egy apostola, üdvözletemet küldöm az idegeneknek, akik szétszórtan élnek Pontusban, Galatában, Kapadókiában, Ázsiában és Bitiniában, és akik Isten az Atya eleve elhatározása szerint kilettek választva arra a szellem általi megszentelődésben, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, legyen, hogy a kegyelem és a békességben egyre bőségesebben részesüljetek. Magasztalva legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusunk Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket egy élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Egy romolhatatlan, egy szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben fenn van tartva számotokra. Ti, akiket Isten ereje őriz, a hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy kinyilatkoztassék az utolsó időben. E felett újongtok, jól lehet most egy kis ideig, ha ennek mégis így kell lennie, többféle nehézségek által egy elszomorító állapot lehet rátok mérve. De hiszen ezáltal lesz a ti hitetek valódisága bebizonyítva, és drágábbnak találtatva, mint az arany, amely elenyészik, de tűz által próbáltatik meg az ő valódiságára nézve. És nektek a dicséretre, tisztességre és dicsőségetekre válik Jézus Krisztus kinyilatkoztatásakor. Őt szeretitek, noha nem látjátok őt, ő benne hisztek, jó lehet most nem látjátok őt. És neki újongtok kimondhatatlan és megdicsült örömmel. Mert elnyeritek a ti hitetek végső célját, nevezetesen a lelketek üdvösségét. Ezzel a megmentéssel kapcsolatosan elmélkedtek és tudakozódva kutattak a proféták, akik megjövendülték a nektek szánt kegyelmet. Azáltal, hogy igyekeztek kideríteni, hogy miféle, vagy milyen időre, vagy időkre utalt a bennük munkálkodó Krisztus szelleme, amikor előre bizonyságot tett nekik a Krisztusnak előírt szenvedésekről és az azt követő megdicsőléséről. Ennél fogva kilett nyilatkoztatva nekik, hogy szolgálatuk révén nem maguknak, hanem éppen nektek kellett továbbítaniuk azt, amit most azok a férfiak hirdettek nektek, akik a mennyből küldött Szent Szellem erejével hirdették nektek az üdvösség üzenetét, olyan dolgokat, amelyekben még az angyalok is szívesen betekintést nyertek volna. Talán eddig Istenem drága és szent ígéjéből. Péter, Istenem ez embere, már a kezdetektől fogva üdvözletét küldi a szétszórtságban élőknek, Pontusban, Galatában, Kapadókiában, és bárhol is voltak, az ott élő szenteknek mindannyiukról megemlékezett Isten előtt, és üdvözölt őket az Úr nevében. És vigasztaló szavakat intézett hozzájuk, hogy ne veszítsék el a reménységet, hanem tekintsenek arra, ami a dicsőségben elő lett készítve számukra. Mert tudjuk, hogy valami elő lett készítve számukra, igen, valami, amit talán a Földön nem lehet megtalálni, minden bizonnyal nem, amit Isten készített azoknak, akik szeretik őt. És aztán, ahogyan itt mondja tovább, ahogy a proféták mindenről előre profétáltak, hogy ez a kegyelem megadatik nekik, hogy a megváltás eljön, hogy az üdvösség megadatik nekik. Ez a proféták által ismerté lett téve velük. Még maguk a proféták sem tudhatták, hogy ez mikor fog bekövetkezni. De nekik a Krisztus bennük munkálkodó szelleme által profétálniuk kellett róla, úgy, ahogy olvastuk is. És minden bizonnyal vágyakozva várták, hogy ez az üdvösség megjelenjen, vagy nyilvánvalóvá legyen. De Péter most, mint Isten embere, feláll, és talán azt mondja, most pedig beteljesedtek a proféták által adott ígéretek. Most bekövetkezett mindaz, amit ezek az emberek a Szent Szellem által előre kijelentettek. Noha valószínűleg ők maguk nem is tudták, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Talán senki sem tudta, de mindenki türelmetlenül várta a beteljesülését. És mi azt szeretnénk mondani, testvérek és testvérnők, hogy mi is türelmetlenül várunk valamire. Várjuk türelmetlenül, még türelmetlenebbül, mint az őrök várják a reggelt. Várunk valamire. Mire várunk? Azokban a napokban az üdvösségre, a megváltásra, Jézus Krisztus eljövetelére vártak. Mert be lett jelentve, meg lett jövendőlve, hogy eljön a kegyelem, hogy eljön az üdvösség, hogy eljön a szabadulás. És akkor Péter elmondhatta, most beteljesedett. Az ígéret beteljesedett, és minden úgy történt, ahogyan meg volt jövendőlve. Testvérek és testvérnők, most már mi is örömmel megosztozhatunk abban, mert tudjuk, hogy az élő Isten a mi napjainkban is szólt. Valóban szólt, és bejelentette az ő eljövetelét. És mi várunk is rá. Várjuk az elragadtatást, várjuk, hogy eljöjjön az öveiért. És egészen biztosan, ahogyan ők sem vártak hiába, mert Isten ígéretei megmaradnak, soha meg nem ingadoznak, énekeltük. Egész biztosan eljön a nap, eljön az óra, amikor az Úr az öveit elviszi az ő országába, az ő dicsőségébe. Testvérek és testvérnők, hát nem csodálatos dolog ez, ez valami értékes dolog. Örvendezhetünk, és részesülhetünk is a meghívásban, amely elhangzott. Maga az a tény, hogy Isten megtisztelt bennünket azzal, hogy meghallottuk ezt a hívást, hogy elfogadtuk, és hogy úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. És így hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ma este is összegyűlhettünk itt, hogy segítségül hívjuk az ő dicsőséget nevét, hogy imádjuk őt, hogy tiszteletet és dicséretet mondjunk neki, mert minden tisztelet és dicsőség őt illeti, ahogy az elején már mondtam, az idő nagyon komoly tényleg. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap vagy a holnap után. Az idő tényleg komoly, nem tudhatjuk, mit hoz az éjszaka már. Hallottam, hogy a Közel-Keleten is minden a penge élen táncol, hogy ott is újra kezdődhet. De a mi reménységünk az Úrban van. És tudjuk, hogy mindennek be kell teljesednie, mindennek úgy kell lennie, ahogyan ő akarja, ahogy ő mondta. De testvérem és testvérnők, mert mindezeket a dolgokat magunk előtt látjuk, amint minden beteljesedik, felemelhetjük a fejünket, és tudjuk, hogy közel van a megváltásunk, és így megköszönhetjük Istennek, imádhatjuk és tisztelhetjük őt. Frank testvér utána határozottan fog még néhány szót intézni hozzánk, a hit és a vigasztalás szavait. Talán most közösen kellene imádkoznunk, és utána Frank testvér szólhat hozzánk. Hűséges Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked ezt az esti órát is. Köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked, Urunk, a hívást, ami hangoztatva lett, amit hallhattunk, és azt is, hogy eljöhettünk. Hűséges Urunk, ma este is eljöttünk ide, nem kedvtelésből, nem az idő elütésére, hanem a mi vágyunk az Uram, többet a megváltóból, mint végig. Uram, bízunk benned napról napra, bármennyire is tomboljon a vihar. Uram, gyakran úgy tűnik, hogy kudarcot vallunk, gyakran úgy tűnik, hogy elesünk, Uram, de újra felkelünk, újra felállunk, és újra hozzád jövünk. Mert kihez menjünk, Uram? Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi megváltónk, Te vagy a mi szabadítónk, Te tettél minket szabaddá, Te tettél minket a Te népeddé. Uram, itt vagyunk a Te néped gyanánt. A Te gyermekeid, akik ma este itt állunk Te előtted, hogy meghallgassunk, amit mondani akarsz, hogy tiszteletet és imádatot hozzunk neked. Uram, mi vagyunk a Te néped, a Te kezed nyája. Magasztalva legyen a Te csodálatos neved. Áldj meg mindnyájunkat, akik ma este eljöttünk, és mindazokat, akik még eljönnek, és az előttünk álló összejöveteleket is. Uram, mindent eléd tárunk. Te mindent tudsz, légy Te az, aki beszélni akarsz, Uram, aki meg akarod magad ismertetni, hűséges Istenem, aki még többet akarsz kinyilatkoztatni abból, ami még kinyilatkoztatásra vár. Uram, bízunk benned, rád támaszkodunk, Uram, mert Te vagy a mi menedékünk, Te vagy a mi segítségünk, Te lettél mindenben a mindenünk. És így örülünk, hogy ma este ismét itt lehetünk, hogy a Te drága és szent nevednek dicséretet énekeljünk, hogy neked hódolatot tanúsítsunk. Fogadd el a hálát, fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet és a dicsőséget mindannyiunk szívéből és szájából, ez az én imám, a Jézus nevében. Amen. Dicsőség és hála. Magasztalva legyen a mi Urunk, hogy itt lehetünk és imádkozhatunk, hiszen ezt az órát nem terveztük, de mi jobbat tehetnénk, mint hogy összegyűljünk, és hogy imádkozzunk, és buzgón kérjük az Urat, hogy áldjon meg minket, készítsen fel bennünket, és ugyanakkor gondoljunk mindazokra a testvérekre, és a testvérnőkre is, akik nem lehetnek itt, és akik kapcsolatban vannak Istennel, egyáltalán, hogy Isten munkáját hordozzuk a szívünkön. Ahogyan az Ószövetségben is volt, amikor a papok viselték a mellvértet a 12 kővel, amely Izrael népét jelképezte, és most a lefordított prédikációban, ami talán júliusban fog megjelenni, Branham testvér beszél erről a 12 kőről. És ha egy dolog Istentől volt, akkor felragyogott a természet feletti fény ebből a mellvértből. És akkor mindenki 100%-osan tudta, az a dolog Istentől jön. A Luther fordításban ez a szókifejezés áll a mellvérttel, a hósennek kapcsolatosan, fény és igazmondás, a menge szerint Urimim és Tumimnak van írva. És ezt sokszor olvashatjuk az Ószövetségben, ötször közvetlenül Mózesnél. Hallottátok-e már ezt a szókifejezést? Olvastátok-e valaha? Én sem találom meg rögtön, és valószínűleg nem is ez a szándékom. De valamikor nem is olyan régen mégis elolvastam, csak hogy tudjátok, hogy meg van írva, bizonyára valahol a második Mózes utolsó fejezeteiben kell, hogy legyen, hogy ezek a szent zsolozsmák a mellvérbe kerültek. De ahogy mondtam, ezzel most nem fogunk foglalkozni. Valaki megtalálta már? A 2 Mózes 28. fejezetében, ugye pontosan, igen. 2 Mózes 28, köszönöm szépen. 2 Mózes 28, itt a 28. verstől olvashatjuk. Áron így viselje Izrael fiainak a nevét, a Hósen, az orákulum melvédjén. A szívén hordozza azt, ahányszor csak belép a szentélybe, szüntelen emlékül az Úr előtt. És az orákulum melvértjébe pedig tett az Urimot és a Tumimot, hogy azok Áron szívén legyenek valahányszor az Úr, ahányszor az Úr színe elé járul, és Áron így hordozza az Úr színe előtt szüntelenül az Izrael fiaiért szóló orákulumot. Van egy régebbi prédikáció, ahol Branham testvér éppen erről a témáról beszél. Akár álmot mondott valaki, akár egy proféciát adott valaki, akár valamilyen kinyilatkoztatást, a döntést ennek hitelességéről nem Áron vagy a fiai hozták, hanem a világosság és a jog. Abban a pillanatban, amikor az illető elmondta az ő történetét Isten házában, az Úr előtt, akkor Isten válaszolt, vagy nem, a kettő közül az egyiket. Ha sötét maradt a melvért, akkor az illető leülhetett. Akkor az ő kinyilatkoztatása önmagától származott, és Isten hallgatott. Ha pedig Isten volt az, aki beszélt, akkor felragyogott a világosság a melvértből, és ez a világosság kinyilatkoztatta az igazat. Ma nem én vagy bárki más szolgáltatok vagy szolgáltatunk igazságot, hanem Istennek ez az ígéje, amelyet a Szent Szellem nyilatkoztatott ki, és amely világosságot és igazságot szól. És azt hiszem, hogy valóban elérkezett az idő, amikor mindenkinek Isten színe elé kell állnia. Nem úgy, hogy te magadnak és én magamnak adok választ, hanem úgy, hogy az Úr kegyelemből megadhatja nekünk az ő válaszát. Akkor belsőleg elégedettek vagyunk, mert akkor felragyog az isteni fény. És mindenütt ott, ahol az isteni fény felragyog, ott eléri Isten az ő célját, az ő fennhatóságát, és hozzásegít minket is az céljaink eléréséhez. A Szentírás szavai szerint nem kellene Istennek azért igazságosan cselekednie az ő választottaival szemben, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, de hiszen már hallottuk, hogy komoly az idő. És a Lukács 21-ben az áll írva, hogy a nemzetek között eluralkodik a tanácstalanság, és ez pontosan így is van. Nem csak egy területen, hanem valóban sok területen. Minden területen tanácstalanság uralkodik majd minden nép között. És ott vagy azoknál, ahol ez még nem jött úgy felszínre, még felszínre fog kerülni. Egyesek esetében persze már nagyon is nyilvánvaló, de láthatjuk, hogy egy abszolút reménytelenség és tehetetlenség létezően fennáll. És az emberiség már nem tud megbirkózni a problémákkal, egy ország sem tud megbirkózni a sajátjával, nemhogy a másokéval. Mi azonban az Úrra tekintünk, minden alkalommal, amikor így belegondolok a Szentírás beteljesedésébe, hallani földrengésekről, mikor is volt ezekben a napokban, hogy néhány ezer ember aztán valahogyan már nincs többé, és ez meg amaz történik, és bizonyára újra és újra emlékeztetve vagyunk Isten szavára, hogy az Úr előre jelezte ezeket a dolgokat, és ezek világszerte beteljesednek. Beteljesednek Izraellel kapcsolatosan, és akkor mi úgy állunk itt, mint az Úr gyülekezete, és feltesszük magunknak a kérdést, vajon milyen módon, milyen mértékben teljesedik be Isten igéje én bennem, te benned, mi bennünk, valamennyünkben. Ez a kardinális kérdés. Minden más úgy tűnik, hogy Isten programjában úgy szólván magától működik. Senkinek sem kell hozzájárulnia semmivel ahhoz, hogy az infláció létrejöjjön. A Biblia azt mondja, hogy drága idők jönnek, el is jöttek. Senkinek sem kell hozzájárulnia semmivel. Földrengések? Senki sem kell besegítenie valamivel. Háborúk? Háborús hírek? Nos, erről gondoskodik az ördög és a politikusok. De hogy áll a helyzet velem, veled, az Úr gyülekezetével egyáltalán? És még lesz időnk foglalkozni a prédikációval, a vészkiáltás címmel. És tényleg úgy tűnik, hogy Isten el akar juttatni bennünket először egy megfelelő lelki állapotba, hogy képesek legyünk megtenni azt, amit ő eltervezett. És mint annak idején a próféták, akik a ránk váró kegyelemről profétáltak, ők tudni akarták, hogy mikor jön el ennek az ideje, mikor következik be. Mi, akik halljuk ezeket a proféciákat, bennünk szintén megvan egy mély vágyakozás, és azt kérdezzük, Uram, meddig még? Meddig kell még várnunk, amíg ezek a dolgok elérik az ő beteljesedésüket, az ő csúcspontjukat? És pontosan tudjuk, hogy Isten ezekben a napokban akar és fog szólni hozzánk. És ezért szeretnénk az összejöveteleket imádságban Isten színe elé vinni, és valóban komolyan kérni őt, nem szokásos módon, hanem hadd imádkozzunk szívből fakadóan. Létezik az imádságnak két különböző változata. Az egyik a titkos kamrában, ahol mindenki imádkozhat a végtelenségig nagyapáért, nagymamáért, nagybácsiért, nagynéniért, és nem is tudom mindenkiért, aki a szívünkön van. De amikor itt összejövünk, és tudjuk, hogy előttünk állnak az összejövetelek, akkor különös gondunk van arra, hogy Isten színe elé terjesszük ezt az ügyet, hogy kérjük az ő szellemének a vezetését, a megfelelő ígét, a megfelelő prédikációt, a megfelelő hozzáállást, a megvilágosítást, a kinyilatkoztatást, a tanítást, az ő szava szerint és az ő szent szelleme által. Ha abba a helyzetbe kerülhetnénk, mint azok, akik saját szemeikkel látták az Urat. És meggyőződésem az, hogy őket ez lenyűgözte. Valahányszor az Úr kinyitotta az ő száját, ők csak hallgattak. És az evangéliumban ez áll, hogy soha senki sem beszélt úgy, ahogyan ez az ember beszélt. És így van ez mind a mai napig. Soha senki sem beszélt úgy, mint a mi Urunk. És az öveihez világosan és egyértelműen beszélt. A néptömegekhez ellenben példázatokban beszélt. Az emberek pedig elindultak a példázatokkal, és önkényesen értelmezték azokat, és mind a mai napig így folytatják ezt. Ekkor azonban az Úr az ő tanítványaihoz fordult, magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Nektek adatott meg, hogy megismerjétek Isten országának a titkait. Másoknak azonban nem. Mert látó szemmel nem látnak, és halló füllel nem hallanak. De Isten megnyitotta a mi értelmünket a Szentírás megértésére. Hadd olvassak éppen még egy keveset gyorsan, aztán hamarosan rátérünk az imádságra. Ez az ígeszakasz Az első Péter első fejezetéből így szól a második versben. Istennek, az Atyának gondviselése szerint kilettetek választva arra a szellem általi megszentelődésben, engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Legyen, hogy a kegyelem és a békességben egyre bőségesebben részesüljetek. Különösen ez a gondolat, hogy a szellem megszentelődése. Amint tudjuk, ami Urunk így imádkozott az ő főpapi imádságában, a János evangéliumának 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Itt a kiválasztottságról és a szellem megszentelődéséről van szó. Minden alkalommal, amikor Isten szellem által ki van nyilatkoztatva Isten ígéje, és mi át vagyunk itatva ezzel az isteni igazsággal, és fogadjátok el tőlem, a János evangéliumának első fejezetében meg van írva, hogy nélküle semmi sem jött létre abból, semmi sem lett mind abból, ami létrejött, hanem minden egy és ugyanazon íge által jött létre. És az Úr még a világot is az ő mindenható szava által hívta létezésbe, és ő fenntartja azt, vagyis a kozmoszt, és mindent, a világ mindenséget az ő mindenható szava által. Ezekben az utolsó napokban teljesen új módon megértettük Isten szavának a jelentőségét. Nem egy lelkesedés valamilyen dologról, hanem Isten szent szaváról van szó, amely által minden dolog történik, és Isten a múltban, a prófétákon keresztül különböző módokon szólt, az utolsó napokban pedig az ő fiában szólt. Mert a fiúban minden elhangzott íge, ami a prófétákon keresztül elhangzott, testet öltött, alakot öltött, valósággá vált. Most pedig várjuk az ígéretek megvalósulását és beteljesedését, amelyek a mennyasszonynak lettek adva, illetve a gyülekezetnek. Ezt nem lehet megkerülni. Amikor tehát itt az van írva, hogy eleve elrendeltettünk, és kilettünk jelölve a szellem általi megszentelődésre, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez a három dolog mindig összetartozik. A szellem általi megszentelődés, az Isten által kieszközölt engedelmesség az ő szava szerint, és a Jézus Krisztus vérével való meghintés. Ez legyen az, amit az Úr kimunkáljon ma én bennem, te benned, mindannyiunkban. Nem egy önmagunk által létrehozott megszentelődést, hanem a szellem által való megszentelődést. Nem egy önmagunktól eredő megigazulást, hanem egy isteni megigazulást, a Jézus Krisztusban vetett hit által, aki tökéletes áldozatot hozott a Golgotai kereszten. Nem bármivel meghintve, hanem Jézus Krisztus vérének meghintése alatt. Egy íge ezzel kapcsolatosan jutott eszembe, a Római Levél 15. fejezetében található. Róma 15. fejezete, itt nagyon röviden utalás van téve az imádságra, és talán ide is illik. Aztán egy másik íge az első Tesalonika 5-ből. Itt a Római Levél 15. fejezetében, a harmadik verstől az áll. mert még Krisztus sem azért élt, hogy önmagának tetszést szerezzen, hanem ahogy megvan írva, a téged gyalázók gyalázkodása én rám zúdultak. Így tehát minden, ami az idők előtt lett megírva, ami tanításunkra, az eligazodásunkra íródott, hogy álhatatos kitartással és azzal a vígasztalással, amelyet a szent írások nyújtanak, ragaszkodjunk a reménységhez. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás vagy türelem és a vígasztalás származik, segítsen meg benneteket abban, hogy Krisztus Jézushoz hasonlóan egy egységes, gondolkodásmóddal vagy érzülettel legyetek egymás között, hogy egyhangulag, egy szájjal magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ismét az egyik gondolat átvezet a másikba. Az egyik a feltétele a másiknak, és az egyik maga után vonja a másikat. Olvassunk arról a vígasztalásról, amelyet a Szentírás nyújt, és ez egy isteni vígasztalás. Amikor az emberek vígasztalnak minket, az mullandó. Amikor Isten vígasztal bennünket azáltal, hogy elküldi a vígasztalót, nevezetesen a Szent Szellemet. És ő azt mondta, elküldöm nektek a vígasztalót, az igazság szellemét, és ő elvezet titeket a teljes igazságra. Most pedig előttünk van a szentírási szakasz, a szentírás által nyújtott vígasztalással és a reménységgel, amelybe kapaszkodunk. Hallunk az álhatatos kitartásról, és itt ez áll, de az Isten, akitől az álhatatos kitartás és a vígasztalás származik, tehát nem tőled jön, és nem tőlem jön, hanem Istentől jön. És mi azért vagyunk itt, hogy befogadjunk mindazt, amit Isten nyújtani akar nekünk. Ha már mindenünk meg lenne, vagy ha már mindent meg tudnánk szerezni magunknak, vagy adni tudnánk, akkor egyáltalán nem kellene eljönnünk. Mi azért jövünk ide, hogy azt mondjuk, Uram, Te adtad az ígéretet, Te vígasztaltál minket szabadon és a Szent Szellemeden keresztül, de ugyanakkor ígéreteket is adtál. És mi igényt akarunk tartani ezekre az ígéretekre. Meg akarjuk tapasztalni őket. De az Isten, akitől az álhatatos kitartás és a vígasztalás származik ma este is, segítsen hozzá benneteket ahhoz, hogy egy egységes gondolkodásmód legyen közöttetek Krisztus Jézus módjára. Ha közösen akarunk imádkozni, és azt akarjuk, hogy Isten válaszoljon, akkor nem fordulhat az egyik ember jobbra, másik balra, vagy különböző irányokban, hanem akkor a Szent Szellem által egy gondolkodásoknak kell lennünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ennek az egyhangúságnak Jézus Krisztus módján kell történnie. Tehát nem az én módomon, és nem a te módodon, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusunk módján. Ez azt jelenti, hogy mindannyian keressük és megtaláljuk a vele való kapcsolatot, és ebből a vele való kapcsolatból árad ránk Isten áldása. Akkor be fog teljesedni, hogy egyhangulag, egy szájjal dicsérjétek a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Ahol nincs meg fennállóan ez az isteni egyhangúság, ott nincs egység, ott nincs egységes imádság sem. Ott nem lehetséges egy közös imádság. Ez esetben az egyik így gondolkodik, a másik meg úgy, és ez egy ide-oda ingadozás. Bárcsak Isten olyan kegyelmes lehetne hozzánk már ma este is, hogy meghajolnánk előtte, hogy egy gondolkodásúak legyünk Jézus Krisztusnak a módján. És mikor látjuk őt imádkozni, ő küzdött, ő könyörgött, különösen a Gecsemánéban. És tudjuk, hogy az idő komolyra fordult, és mi sem kerülhetjük meg a dolgot. Szembe kell néznünk Istennel, és kérnünk kell, hogy adjon nekünk egy megosztatlan szívet, hogy szolgáljuk őt, és bízzunk benne. Továbbá az van itt megírva, hogy képesek legyetek egy szájjal, egy hangulat dicsérni a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Ez azt jelenti, hogy azok, akik hívőkké váltak, nem libasorban imádkoztak. Tudjátok, mit jelent ez? Mindenki látta már a libasort. A libák soha nem járnak egymás mellett, mindig egymás mögött járnak. És ha 15-en vannak is, nem számít, soha nem járnak kettessével egymás mellett, soha. Mindig libasorban menetelnek. Ugye még jól emlékszem a régi szép időkből, ahogy masíroznak. De itt fel van mutatva előttünk, hogy egyhangúan dicsérhetjük a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. És az íge az 1. Tesalonika levél 5. fejezetéből visszaútal arra, amit előzőleg olvastunk. Azt mondja itt az 5. fejezet 23. versétől. Ő maga pedig, a békesség Istene, szenteljen meg titeket gyökerestől, és legyen, hogy megmaradjon őrizve a ti szellemetek, lelketek és testetekkel együtt, teljesen fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére. Hűséges az, aki titeket elhívott, ő be is fogja teljesíteni. Tehát nem te, nem én, mi csak az ő rendelkezésére bocsátjuk magunkat, ő fogja beteljesíteni. Ő, aki a kereszten kikiáltotta, elvégeztetett. Ennél fogva te rád és én rám gondolt. Ő mindent beteljesít bennünk, akik a bárány vérének meghintése alatt állunk, akik készen vagyunk engedelmeskedni az ő szavának, és akik készen vagyunk arra, hogy a szellem megszentelődésének megnyissuk magunkat. És aztán az van írva itt tovább, hogy hűséges az, aki elhívott titeket, ő teljesíteni is fogja azt. Ha mi rajtunk állana vagy mullana, azt mondhatnánk, Uram, az egyik 20 évig próbálkozott vele, a másik 36, a harmadik 40 évig, a negyedik 50 évig, és nem sok eredményt ért el. Nem te és nem az én próbálkozásaid irányadóak, hanem ő. Itt ez áll írva, hogy hűséges az, aki elhív titeket. Ő be is fogja teljesíteni. Elhiszitek ezt? Ő be is fogja teljesíteni. Akkor csak azok vagyunk, akik megkapjuk, akik áldásban részesülnek, akik hallgatnak, akik hittel elfogadják, és akikben Isten megteszi, amit megígért. A bevezető ígékben hallottuk, a proféták nem csak profétáltak, hanem kerestek, kutattak, vágyakoztak valamennyien arra, hogy megtudják, mikor is fog megtörténni mindez. És mégsem látták meg. Mi abban az időben élünk, amelyben Isten ígéjének legnagyobb és leghatalmasabb ígéretei beteljesednek. Micsoda kegyelem, hogy nyitott szemmel, felkent szemmel, kegyelemből hallhatjuk Isten erre az időre szóló, kinyilatkoztatott szavát, és mondhatjuk is ennél fogva, Uram, szentelj meg engem a te szellemed által, a te igazságodban, a te ígéd az igazság. És már ma este is azt mondom, nem arról az igazságról van szó, amiről vitatkozunk, hanem arról az igazságról, ami a Szent Szellem által nyilatkoztatik ki előttünk, ahol minden vita megszűnik, és mi valóban az isteni kinyilatkoztatás talaján állunk, ott Isten megadja a helyes választ. És akkor nem kell az egyik testvérnek kioktatni a másikat, nem kell többé megkérdezni, jól értetted ezt? Ne aggódj emiatt, aggódj inkább amiatt, hogy te magad megértetted-e, és én, hogy én is megértettem-e. Mert valóban úgy van megírva, mindannyiunkat Isten fog tanítani. És ez a teljesen helyes tanítás. Nem az, hogy az egyik ember egyszerűen megragadja a másikat, és azt mondja, figyelj, én most tanítani foglak. Te nem fogsz semmit tenni, és én sem fogok tenni semmit. Mindannyian szépen értelmesek leszünk, megszelidülünk, meghajlunk Isten előtt, és azt mondjuk, Uram, a te lábaidhoz akarunk ülni ezekben a napokban. Beszélni akarunk veled, és azt akarjuk, hogy te is beszélj hozzánk. Néha jobb, ha a hívők földi dolgokról beszélgetnek egymás között, mert ennél fogva nincs annyi huncutság, mint amikor szellemi dolgokról kezdenek el beszélgetni. A szellemi dolgok az íge hirdetéshez tartoznak, az Istentől érkező szolgálathoz tartoznak azok részei annak, amit Isten elhatározott magának, hogy megtesz. És ezt tényleg a szívükre kellene vennünk, és akkor Isten velünk lesz. Egyáltalán nem lesz többé semmiféle nézeteltérés. Én magam vágyom arra a napra, amikor a többi, a félreértés megszűnik, és ahol Isten valóban eléri az ő célját. Milyen gyorsan elhangolódik bármelyik hangszer. És néha ezt is el akarom mondani nektek, még a jó szakemberek is, amikor kézbe vesznek egy hangszert, gyorsan elszakadhat egy húr. Bom, és már is eltűnt. Hagyjuk, hogy az Úr hangoljon minket. Nem az egyik fogja lehallgatni a másikat itt, mint a doktor bácsi, hogy itt hogyan dobog a szív, és teszteli a veséket, hogy egy kicsit itt-ott. Nem. Hanem ő, aki a szíveket és a veséket vizsgálja. Ő belénk tekint. Ő előtte meg akarunk hajolni, beszélgetni akarunk vele. És én mondom nektek, ha így fogunk vele beszélgetni, és buzgón kérjük őt, hogy beszéljen hozzánk, teljesen világossággal, nem talányokban, nem példázatokban, hanem szájról szájra, szájról fülre, szemtől szembe, meg fogja tenni ezekben a napokban. És mi mindannyian hálásak leszünk, és boldogok leszünk érte, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Mármint, ha nem kifogásoljátok, és le tudunk térdelni, imádkozni, akik nem tudnak, maradjanak ülve, vagy álljanak fel. De akik le tudnak térdelni, térdeljünk le, és kérjük Isten. Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked, hogy térdet hajthatunk, hogy megköszönhetjük, és dicsérhetjük a te nagy kegyelmedet, amelyet nekem adtál, és amelyet mindannyiunknak adtál. Uram, nem mi vagyunk azok, akik tehetnénk valamit is, akik vehetnénk valamit is tőled, de mi hozzád jövünk, Uram, feltekintünk te hozzád, Uram, és tudjuk, hogy te meg tudod adni nekünk, amire szükségünk van. Éppen most, ebben az utolsó és komoly időben, Uram, eléd jövünk, és azt várjuk, hogy átsegíted népedet, Uram, hogy megadod nekünk, amire szükségünk van. Imádunk téged, Uram, jöjj el hatalmasan közzénk. Légy jelen, Uram, jöjj el a te jó szent szellemeddel. Hangold te magad az én szívemet, Uram, hangold mindannyiunk szívét át, Uram. Nem úgy, hogy az egyiknek kell hangolni a másikat, nem, Uram, hangolj te minket, akkor helyesen vagyunk hangolva. Ó, Uram, ahogyan te akarod, hogy legyünk, és akkor a szavaink úgy fognak hangzani, ahogyan az neked tetszik, Uram. Köszönjük ezt az esti órát is, ezeket a pillanatokat, amikor letérdelhetünk előtted, amikor dicsérhetünk téged, amikor felmagasztalhatunk téged, mert te vagy az én Istenem, te vagy az én megváltóm, te vagy az én szabadítóm. Te vagy az, aki megfizetted az árat, a te véred által, meglettünk mosva, Uram, hála legyen neked ezért, halleluja, a Jézus nevében. Amen.